Köszönjük szépen! Most hangolódjunk rá Isten igéjére. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk a Jelenések könyvéből. A 22. fejezet első 9 verse alapján a következőképpen. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fal levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem. Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme, hamar eljövök. Boldog, aki megtartja a profétai könyv igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv igéit, az Istent imád. Amen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, a Jelenések könyvéről prédikálni mindig nagyon izgalmas és nagyon érdekes, és nagyon nagy feladat, nagyon könnyen lehet eltévedezni a rengeteg szimbólum között, ami a Jelenések könyvében van. Szeretném, ha ez nem történne meg, és nagyon kérem az Isten szent lelkét, hogy vezessen ebben a prédikációban úgy, hogy valóban a lényeget mondjam el, és megérkezzünk oda, ahova megérkezik a mai textusunk is, hogy a végén azt mondja az angyal, az Istent imád, hogy ide érkezzünk meg az Isten tiszteletünk végén. Igen, kedves testvéreim, a szimbólumoknak a sokasága között élünk. Ma ezeket piktogramoknak nevezik, ugye mindenki tudja, hogy a mobiltelefonon, vagy a metróban, vagy máshogy mit jelentenek ezek a jelek. Néhány vonalból olyan utasítást, olyan információt kapunk, ami eligazít bennünket. A szimbólumok verbálisan, szóban is megjelennek, vagy pedig a cselekedeteinkben. És ilyenkor az ünnep táján, az ünnep közeledtén különösen is sok ilyen szimbólum jelenik meg. A szimbólum szó azt jelenti magyarul, hogy valamit egybevetünk. Van egy bizonyos valóság, és annak megfelelően valamilyen tükörképét, vagy arra utaló jelet, vagy cselekedetet rendelünk mellé. Ezeket a szimbólumokat sokszor ugye mi alkotjuk, és ezek vissza is hatnak ránk. És az ünnep táján különösen is sok ilyen szimbólum van, szimbolikus cselekvés a lucaszékétől kezdve, a mindenféle népszokás, ami az étkezéssel kapcsolatos, vagy hogy ezt kell tenni, vagy azt kell tenni, ezzel kell meghinteni azt a süteményt, mert akkor ez lesz, meg az lesz. Ismerjük ezeket, nem akarok nagyon belemenni ebbe. Az Isten szimbólumai a Biblia első lapjától az utolsóig kísérik az embert, az egész emberiség történelmét. Mindenki tudja, hogy ott az Édenkertben szimbolikus jelentősége van annak a két fának. És mindenki tudhatja azt, hogy itt a Jelenések könyvében ugyanezzel a szimbólummal, az élet fájával találkozhatunk. a két szimbólum között rengeteg utalás történik arra, hogy Isten mit is akar az ember életében elérni, mit akar nekünk átadni, üzenni. Visszatérek még egy mondat erejéig az emberi szimbólumokra. A mi emberi szimbólumaink olyanok, mint a gyermeknek az utánzó játéka. Persze Isten képűek vagyunk, és tudunk alkotni, teremteni egy bizonyos formában, és ahogy egy gyermek utánozza a szüleinek a tevékenységét, ugyanúgy próbáljuk mi is az isteni képmás birtokában leutánozni, megjeleníteni az Isten világát. Az apa dolgozik otthon, fúr, farag, kalapál, fiacskája is ezt teszi, és nagyon komolyan dolgozik, megmosolyoljuk ezt a jelenetet, de ez valóság, és örülünk is neki, hogy lám csak az a pici gyermek az követni akarja a szülő példáját. Vagy az anya példáját követi a lányka, ha a gender durván ki nem tépi kezéből a játékbabát, reméljük, hogy nem ez történik, hanem hagyjuk, hogy az a kislány az valóban készüljön fel az életnek arra a csodálatos feladatára, amit az Isten szán minden lánynak, minden nőnek, hogy az életet tudja átadni. Fontosak tehát a gyermekjátékok, de veszélyesé válhatnak, ha nem maradnak szülői ellenőrzés alatt. Ha Marci unokám fúr, farag, és aztán utána a konnektorba akarja bedugni a képzeletbeli fúrógépnek a drótjait, abból bizony nagy baj lehetne, és lehet, és nagyon vigyázni is kell rá. Nos, kedves testvéreim, ugyanígy tévútra is vihetnek bennünket ezek az emberi szimbólumok, ha nem maradnak az Isten igéjének az ellenőrzése alatt. Hogyha nem kötjük az Isten igéjéhez ezeket szorosan, és nem tartjuk be, úgy mondjam, az előírásokat, és nem tartatjuk be az előírásokat a gyermekeinkkel, hogy nehogy halálos áramütés érje őket, vagy halálos tragédia érje őket a hitélet vagy a lelkiélet útján. Kedves testvéreim, így keletkeztek az evangéliumi történet nyomán a népszokások és babonák, amelyek viszont visszavezettek a pogányságba, hogy eltértünk a Bibliától, eltértünk az Isten igéjétől. Hagyjuk el a hitbeli gyermekkort, és lássuk meg, és értsük meg Isten szimbólumait. Mert ezek a valóságot, pontosabban az örökké valóságot tükrözik vissza. És ezt csak az Isten szimbólumai, az Istennek az igéje tudja számunkra megjeleníteni. Advent 4. vasárnapján egészen közel van már a karácsony. A Biblia utolsó lapjain ezt olvassuk, éppen ennek megfelelően. Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar. A Jelenések könyvéből egy isteni üzenet ma nekünk át a 4. vasárnapján, hogy közel van az Úr. Hogy az adventi beteljesedés minden nappal közelebb van hozzánk. Mint ahogy Arany János írja szép versében, hogy este van megint, mával is fogyott a földi kín, hát mi pedig azt is mondhatjuk a másik oldalról, hogy egyre gyarapodott viszont, növekedett az öröm, a találkozás öröme. Fogy a földi kín, és közeledik a karácsony, a beteljesedés. Ezes testvérek, a mennyei karácsony közeledik. Ugye Advent 4. vasárnapján az én küldetésem, az én feladatom, hogy erről a mennyei karácsonyról beszéljek, ahol három szimbólum jelenik meg ebben a mai igében. Az egyik az élet vize, a másik az élet fája, és a harmadik pedig a bárány trónusa. Az élet vize, az élet fája, és a bárány trónusa. Szimbólumok. Ki kell őket bontani, meg kell őket valahogy közelíteni, az üzenetüket át kell venni. Az élet vize. Az első advent szimbolikus eseménye, hogy ezt hallhattuk az oltárolt ígében, hogy János keresztel. Keresztel, és közben bizonyságot is tesz. Elmondja, hogy az ő keresztsége mit jelent. Én vízzel keresztelek, de utánam jön majd valaki, aki ennél sokkal többet fog tenni. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, hogy elkerüljétek a pusztulást. János a fenyegető veszélyét mutatja meg az Úr közelettének. Arról beszél, hogy ki fogják vágni a fát, már a fejsze a fák gyökerén van, hogyha nem tértek meg, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. János keressége csak előképe annak, amit Jézus hoz. János is a vizet használja fel szimbólumként, alá meríti az embereket, és jelképesen azt mondva nekik, hogy meghaltatok a bűnnek, az előző életeteknek, megtisztultatok. Kezdődhet az új élet, de ezt már nem ő adja. János nem az életvizét adja, az csak az utána jövő Jézus adja. Csak ő adhatja. És adta a Samária asszonynak, és felkínálta Jeruzsálem ünneplő népének, ott a lombsátor ünnepén, János 7. fejezetében olvasjuk, és felkínálja nekünk is. Ez az első szimbólum, nem is akarok erről többet beszélni, de ugye a karácsony ünnepkörhöz hozzátartozik a kereszt, a víz, vagyis a víz kereszt, Jézus keressége, egyúttal a mi kerességünk, a mi bele kapcsolódásunk az élet folyamába, amit a Jelenések könyve egy csodálatos folyam ketté szakadó ágaként jelenít meg, ami mint egy körülölel bennünket, a víz bőségét és az élet bőségét jelzi a számunkra az örökké valóságban. A másik szimbólum az élet fája. Mennyei karácsonyfa állítás? Igen, kedves testvéreim, Isten is állít karácsonyfát. Bár azt mondják, ugye, hogy az első karácsonyfát az Luther Márton állította volna, hát ez nem bizonyítható. Talán azért kötötte a hagyomány Lutherhez, mert a reformáció visszaadta az embereknek az Isten kegyelmi ajándékát, a hitéletnek az örömét, a szorongás, a félelem nélküli hívő életet adta vissza a reformáció. A középkori babonás világ és a mágiáktól rőt világnak a félelméből Luther evangéliuma, Luther által előhozott evangélium újra visszaadta az örömöt. Lehet, hogy ez is egy ilyen áttételes, szimbolikus jelenség, hogy Lutherhez kötik ezt a karácsonyfa állítást. És hát az is érdekes, akkor már megjegyzem zárójelben, hogy egy magyar evangélikus báró volt az, aki először Magyarországon a 19. században karácsonyfát állított. Nos, ez valahogy úgy látszik, hogy evangélikus hagyomány Németországból átterjedve hozzánk, a koszorúval, adventi koszorúval együtt. Jó ez a hagyomány, és örüljünk neki, de lássunk túl rajta. Az örökzöld fenyőfa az édeni életfa szimbóluma lett. Nem véletlenül. Az év 12 hónapjában zöldel, és él, és életet jelent. Az ember számára mégis elérhetetlen ez az élet. Tudjuk, hogy a bűneset miatt az ember csak a jó és a rossz tudás fájáról vehetett, az életfájához már nem tudott eljutni. Szimbolikus üzenete van ennek, hogy sok mindent megtudunk, de ez nekünk nem adja meg az élet titkát, nem tudjuk megfejteni. Lehet látni tudományos műsorokban, hogy mindenféléket boncolgatnak, és a mamutot próbálják föléleszteni a jégbefagyott mamut tetemekből, úgyhogy annak a genomját, annak a génállományát megpróbálják hát összerakni újra. Életet akar az ember teremteni. Persze, ha ez sikerülni fog, akkor sem az ember teremti az életet, mert azt a génállományt, azt az Isten adta és teremtette. Kedves testvérek, üzenete van ennek, hogy az ember számára elérhetetlen az élet. Csak az Isten adhatja, ez az isteni privilégium, az élet fája. A mi karácsonyfánk szintén csak egy nagyon-nagyon gyarló szimbólum, hiszen egy kivágott fenyőfa, amelyik néhány nap vagy néhány hét múlva elkezdi hullatni a levelét, és nem lesz örökzöld. És látjuk azt a szomorú képet, hogy a szépen feldíszített fa aztán ott landol kint valahol az utcán, és a téli szél hajkurásza a pesti utcákon. Micsoda üzenete van ennek. Ennyi az ember dicsősége. Így múlik el az ember a világ dicsősége. Az ember lehet, hogy kivágott fenyővel próbálja ezt a csöpnyi örökkévalóságot az ünnep néhány órájára megszerezni, vagy egy műfenyővel, az pedig aztán végképp nem az életet szimbolizálja. Még akkor sem, hogyha évről évre előveszük, és ugyanolyan zöldnek látszik, mint korábban volt. Tudjuk, hogy nem igazi. Nem az igazi örök örömnek, hanem a múló örömnek, és a múló szépségnek a szimbólumai ezek. Kedves testvérek, az igazi életfát a Golgotán állította az Isten. Az igazi életfa látszólag nem zöldelt, és amikor Jézus megy a kereszt úton és viszi a keresztfát, akkor azt mondja a jeruzsálemi asszonyoknak, hogy ne engem sirassatok, hanem magatokat és a ti fiaitokat sirassátok, mert mi történik a száraz fával, hogyha az élő fával, a zöldelő fával ezt teszik. Igen, látszólag a sátáni terv, hogy Jézust, az élet forrását kiírtja ott a kereszten, ez visszájára fordul. És így énekel róla az ősi Zsoltár. Az ősi jóslat ím betelt, mit a hű Dávid énekelt. Az Úr, halljátok nemzetek, kereszten trónolt köztetek. Rajtad tündöklik drága fa, királyi vérnek bíbora, ó, választott jeles faág, ki szent testét karoltad át. Világ bűnének zálogát te hordoztad, te boldog ág, az ellenség gonosz fejét megváltunk, rajtad zúzta szét az élet fája. Ahogyan a Jelenések könyvének visszatükröződéséből láthatjuk ezt a csodálatos szimbólumot. Ezt olvassuk, az életfája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Amikor megveszünk a piacon az idei karácsonyfát, gondolunk-e arra, hogy ne csak múló csecsebecsékkel díszítsük fel, hanem eljön-e az ideje annak, amikor gyermekeink felnőve nem kiábrándulnak a romantikus karácsonyból, mert eljön ez a pillanat, és nosztalgiával emlékezünk vissza, bezzeg gyerekkorunkban milyen jó volt, akkor még tudtunk hinni ebben. Éppen arról van szó, kedves testvéreim, hogy egy még pompásabb karácsonynak kell kirajzolódnia. Ahogy a gyerekdalban hangzik, jaj, de pompás fa a karácsonyfa, nincs árnyéka, csak játéka. De legyen ennél sokkal több, nem árnyéka és játéka, hanem mennyi ajándéka van a golgotai életfának. Az év minden hónapjában elhalmoz az a lélek gyümölcseivel, soroljam, bontogassuk ki az év folyamán szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. És ez a gyümölcse az életfájának, a golgotai életfájának, de levelei is vannak, gyógyító levelei. A különösen is ráugrunk az ilyen hüveseknek, meg természetgyógyászoknak az ajánlataira. Szeretjük a növényekben elrejtett gyógyszereket, orvosságokat kivonni és azokat használni. Nos, kedves testvéreim, hogy ezek hogy hatnak, vagy hogy nem, arról nem kell beszélnem, de arról igen, hogy az Isten fájának, a Golgota fájának a levelei gyógyítóak. Azok a levelek, amiket itt tartunk a kezünkben, a Szentírás, az Isten igéje. Levelekként, üzenetekként jönnek hozzánk újra és újra. Minden lapja a Bibliának egy-egy üzenet, egy-egy levél, egy zöldelő levél gyógyításunkra, pogányságunk, hitetlenségünk gyógyítására való. Énekeljük majd, imádkozom majd ének helyett a 400-as énekben ezt. Gyógyítsd, konok, pogányságunk. Mi keresztjének, akik a legnagyobb keresztjén ünnepek között tartjuk számon a karácsonyt, pogánnyá váltunk. A keresztjén Európában már ezek a szimbólumok is elvesztették a jelentéseket először, aztán pedig maguk a szimbólumok is elvesznek. Mindenféle máson a karácsonyfa helyett és már szó sincs a betlehemi történetről, a tulajdonképpeni gyermekről. És végül, kedves testvéreim, a harmadik szimbólum a bárány trónusa. A Bibliában sokféle szimbólum van az Ószövetségben, például Júda oroszlányaként jelenik majd meg a messiás, viszont a Jelenések könyvében nem Júda, nem Izrael, nem egy nép, hanem az egész világ megváltója, az Isten báránya ül a trónon, aki egyedül méltó erre, mert életét adta a világért. Uralma nem az erőszak alkalmazásával, hanem éppen az erőszak elszenvedésével valósult meg. És ez az uralom a mennyben is, a szeretetnek az uralma. Ezt tudhatjuk, tehát most, amikor Advent 4. vasárnapján úgymond kiszűrődnek a mennyei karácsonynak a fényei és hangjai, akkor nem arról van szó, hogy ott majd valamiféle kötelező ünneplés lesz, valamiféle olyan ünneplés, ami az elmúlt időszakokban gyakran előfordult, amikor éppen regnáló hatalom ünnepeltette magát. És ez sokaknak fájdalmat és mellőzést és akár üldözöttséget is jelentett. Ez az uralom a mennyben is a szeretet uralma, mert ott nincs uralkodó osztály és nincsenek alattvalók. Így olvassuk, az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodnak örökön örökké. Nem uralkodik, hanem uralkodnak. Uralomra, királyságra, az Isten országában való teljesjogú állampolgárságra vagyunk elhívva. János ösztönösen cselekszik, amikor ezt a csodálatos hírt, ezt a három szimbólumot és mindazt, ami elmögött van, hallja az angyaltól. Ez annyira csodálatos a számára, hogy szinte megsemmisülten leborul az angyal lába elé. Így ír róla. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked, és testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv igéit, az Istent imád. Drága testvérek, a szimbólumok mindig valami úgy keletkeznek, hogy történik valami, cselekszik valamit az Isten, és az ember ezt elkezdi ragozni, és elkezdi imádni azt, aki átadta az üzenetet, az angyalt, a követet. És így lesz a csodálatos üzenetből babonaság és sokféle más. Ott a mennyei Jeruzsálemben, ott a mennyei jelenetben János is, mint ember, mint gyarló ember, majdnem belesik ebbe a hibába. Isten angyala figyelmezteti őt, és figyelmeztet bennünket is, hogy ezen a karácsonyon ne essünk bele ugyanazokba a hibákba. Ne csináljuk gépiesen, karácsonyra halat kell enni, karácsonykor ezt kell csinálni, ez így szokás, hanem hagyjuk, hogy ő, a megváltó Isten cselekedjen rajtunk. Drága testvéreim, Advent véget ér, karácsony közeleg, talán az utolsó földi Advent. Készüljünk az érkező elé. Amen. Imádkozzunk. Jézus, mennek ragyogása, járját tiszta fényeddel. Ki ösvényed megtalálja, rajta sok se téved el. Igéd szüntelen világol, te vezetsz ki a homályból. Téged várt az ősidőkben sok-sok nép és nemzedék, szívük mélyen esdeklően tárták óhajuk feléd, betöltötted lelkük vágyát, több vagy te, mint ők kívánták. Teljességre kivezérel, életnapja csak te vagy, üdvre jóra veled ér el, nyájad csak velünk maradj. Világot nem vedhet ránk más, te légy rajtunk ezer áldás. Vége lesz az éjszakának, ott, hol Jézus tündököl, villózó sugarak járnak fénylő nyomdokot körül, gyógyítsd konok pogányságunk, és mindörökké téged áldunk. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.